korábbi adásokban szóltunk arról, hogy hogyan élünk szépen nehéz gazdasági helyzetben, és az államfő feladatait, kulcsproblémáit is áttekintettük. Mai témánk az emberhez méltó élet feltételei és megteremtésük kilátásai keresztény gazdasági megközelítésben. Ma este ezért szeretném elvont közgazdaságtudományi elemzés helyett ismét közös együtt gondolkodásra hívni a kedves hallgatókat. A gazdasági helyzet világszerte, Európa szerte, nálunk is nagyon változékony, képlékeny, ezért még rövid távú előrejelzést sem lehet adni. Minden rövid távon változik, és a fő baj a világban a bizonytalanság, a konfliktusok kiszámíthatatlan kezelése, az erőszakos beavatkozások, a háborúk következményei és a rombolás miatti károk, veszteségek. Holott a gazdaságban és a társadalomban is ugye rombolás helyett építésre, kiszámíthatatlanság helyett megbízhatóságra, erőszak helyett békére, érdekegyeztetésre, kölcsönös előnyök keresésén alapuló megállapodásokra, kialakítására van, lenne szükség. Ezek hiánya stabilitás, előreláthatóság, észszerű jövőépítés helyett gazdasági irracionalitást és emberi károkat okoz. Mégis ilyen helyzetben is élnünk, dolgoznunk, alkottunk kell és akarunk is önmagunk, családunk, hazánk, nemzetünk javára, és építve a keresztény világszolidaritást. Minden emberben önmagadat is szereted, közös nagy tenger cseppjei vagyunk, írta Mécs László. Hát ezért gondolkodjunk el ma ebben a nehéz témában közösen. Kiinduló pontunk, mint mindig, hogy minden ember boldog akar lenni, mert Isten akaratából életre, földi és örök boldogságra született. Ebből következik, hogy a lét erkölcsi, lelki, szellemi dimenziójának kell előtérben állnia, kellene, a gazdasági növekedés, a többletfogyasztás és a szolgáltatások fetisizálásával szemben. Következő fontos megállapításunk, nem akkor lesz jobb a gazdaság, a fejlődés, ha a GDP termelés, tehát a bruttó hazai termék megnő, a konjunktúra fellendül, hanem fordítva, ha jobb, erkölcsösebb, lelkileg, szellemileg felemelkedő országgá válunk, az lehet csak a gazdasági fejlődés szilárd, tartós bázisa. Kurunkban a humán tőke, engedjék meg, tudják, én jobban szeretem szélesebb és mélyebb értelemben úgy hívni, emberi erőforrás a meghatározó tényező a fejlődésben, a felemelkedésben. Az ember a legfőbb erőforrás, mint az Istentől kapott értékek, az élet hordozója, továbbadója, kiteljesítője. Sokkal több, mint tőke és munkaerő. Minden fizikai tőke, technológia elkopik, elromlik, sőt éppen ugye korunkban igen felgyorsult az erkölcsi kopás, értékvesztés, a régi leértékelődik az új, korszerűbb, termelékenyebb technológiával szemben. Ezzel szemben viszont az emberi tőke felhasználása során nem csökken, hanem gyarapodik tudásban, tapasztalatban, értékalkotásban. Vagyis nem elfogy, hanem többé, értékesebbé válik. Hát ezért függ egyre inkább korunkban, a 21. század második évtizedében és ezután is a felemelkedés az emberi erőforrás minőségétől, a humántőke potenciáltól. A fiataloknak és mindnyájunknak tudásban, emberségben, szolgálatban, szeretetben gyarapodnunk kell. Akik ezt jobban megvalósítják, azok jutnak előbbre, és viszik előbbre hazájukat a nemzetközi versenyben. Kérném szépen, ezt majd külön az oktatás-nevelés szerepénél és az emberi erőforrásról tartandó külön előadásban szeretném adatokkal is bizonyítani. De korábban is beszéltünk már erről. Az emberi erőforrás hazai és nemzetközi dimenziója egyaránt fontos. A felfedezések, találmányok terén a magyar tudósok, feltalálók, mérnökök kiemelkedő eredményeket értek el nemzetközi összehasonlításban. A magyar találmányok közül ugye a mindennapjainkban is használjuk Irinyi gyufáját, akkor a bírópen, a golyóstól, a világ nagyon sok országában a felfedezőről hívják így bírópennek. Puskás Tivadar telefonközpontja, hírmondója, szintén ugye a magyar találmányok sorába tartozik. Galamb József a Ford T-modelljének volt a megalkotója. Neumann János szerepe kiemelkedő az egész számítógépipar és a számítógép teljesítményének megalapozásában és fejlesztésében. Tellerede Szilárd Leó atomkutatóként tettek szert világhírre, Hevesi György pedig a halláskutatásban szerzett nemzetközi eredményeket és Nobel-díjat is. A magyar feltalálók sorában kiemelkedő Semmelweis Ignác, akit méltán neveznek világszerte az anyák megmentőjének. Ugye a sterilizálás a műtéteknél és a szülések biztonsága terén a fertőtlenítés eredménye egyszerű, de mégis emberéletek ezreit, tízezreit, sőt, ha Semmelweis kora óta nézzük, akkor talán milliós nagyságrendben is hatott. Na most az egészség plusz a tanulás a jobb élet kulcsa, erről máskor is beszéltünk, de nem lehet eléggé hangsúlyozni. Azért, mert ugye jobb élet ezáltal lesz gyermekeinknek, unokáinknak is. És hogy a kultúra és a szabadidő felhasználása, a családdal töltött idő nem több anyagi fogyasztás eredményez, de éppen hogy az időnek az értékét kell hangsúlyozni. Vagyis az idő jó felhasználása, a szép, értékes kihasználás az élet kulcsfontosságú tényezője. A nap mindenkinek 24 órából áll, de nem mindegy, hogy hogyan tudjuk felhasználni. Mennyi a munkaidő, az utazással töltött idő, más lekötöttségek. Mennyi idő fölött rendelkezünk valójában. Mennyi a szabadidőnk, és azt hogy használjuk fel, és hogy lehet az értelmes, jó felhasználás révén egyéni és családi megelégedettségünket gyarapítani, szépen élésünket megvalósítani. Na most mindez gazdasági tényező is, egyrészt az emberi erőforrás fejlődése szempontjából, másrészt az élet minősége szempontjából meghatározó. Tehát a családi kapcsolatok ápolása, a beágyazottság, a biztonság, a jövőépítés szempontjából hosszú időre, nemzedékre kiható tényező. Na most ugye ebben is segíthet a jóra használt fejlődés. Ugye a home office, a részmunkaidő, a kötetlenség, ugye nemzetközi példa, közismert példa, hogy az indiai informatikusok, matematikusok, sőt a könyvelők USA cégekben foglalkoztatják őket gyakran, ők jelentkeznek és részt vesznek ezáltal a nemzetközi munkamegosztásban otthonról, más kontinensről. A több anyagi fogyasztás és anyagi jellegű szolgáltatások helyett a több kulturális élmény, olvasás, az internet megfontolt jó felhasználása, az értékes zenehallgatás otthon is megvalósítható, ugye az idősek koncertje, hogyha bekapcsoljuk ugye a klasszikus zene szép alkotásait. Na most az anyagi növekedés, a GDP növekedése mellett, sőt annál fontosabb, a szebb és tartalmasabb élet lehetősége. Az egészség, a sport, a tanulás szintén az embert fejleszti. Na most az utazás is jó, de a légi közlekedés, gépkocsi közlekedés nem nőhet ilyen ütemben tovább, mint az elmúlt évtizedekben. Gondoljuk bele, hogy a polgári légi közlekedés mintegy 50 év alatt 120-szorosára nőtt. Hát ez a következő évtizedekben így nem ismétlődhet meg. A gépkocsik átállítása ugye elektromosságra szintén nagyon jó, de irreális, hogy 2035-re az EU nagy részben álljon át. Tehát itt is az infrastruktúra kiépítésének költségeivel is számolni kell, a villamos energia felhasználás a villamos energia iránti keresletet is bővíti, tehát ennek a növelése, további kiépítése szintén sokba kerül, többek között sok energiába is. Na most a lassúbb átállás például az energetikában, gépkocsiban kevesebb beszállítói megrendeléssel jár, tehát a beszállítók kockázata megnő. Hát itt is rengeteg a bizonytalanság, különösen az energiaárak terén. Favorizálják bizonyos országokban, hát ez is inkább kérdéses, a szélkerekes erőműveket, de bizonytalanság nagy, nem elég hatékony, ezek is környezetterhelést jelentenek, a megtérülés kicsi és lassú, tehát nagyon gyakran nem éri meg. Nemrég kiépített erőműveket is bezártak, nem voltak jól tervezve, illetve hatékonyságuk nem volt megfelelő Németországban. Na most kérném szépen a mai közös gondolkodásunkat három pontban szeretném összefoglalni, abból a szempontból, hogy mit tegyünk, mit tehetünk. Az első, az Isten akarata szerinti béke, imádkozzunk és képviseljük környezetünkben és szerte hatókörünkben a békének a hangsúlyozását és ennek a képviseletét. Nemet kell mondani a háborúra. Minél többen tesszük ezt, annál hatékonyabb lesz a fellépésünk. A második, a valódi teljesítmény szerinti jövedelemelosztás felé kellene elindulni. Kérném szépen, azokban a korokban, amikor Nyugat-Európában is, Amerikában is a szociális piacgazdaság felé haladtak, akkor eltolódtak a jövedelmek a valódi teljesítmény irányába, és megnőtt a bérhányad a nemzeti jövedelemhez képest. Tehát a nemzeti jövedelem nagyobb hányadát, 60% fölötti arányát fordították bér és bérjellegű jövedelmekre. Hát ez utána az 1970-es, 80-as évektől meredeken csökkent sok országban 50% alá. Most a jövedelemelosztásnál ugye a társadalom tagjai minnyáján tapasztaljuk és érezzük, a történelemből pedig tudjuk, hogy az egyenlősdíjre nemet kell mondani, mert az egyenlősdíj nevében egy az embereket kizsákmányoló szocializmusnak nevezett államkapitalizmus volt valójában. Ezt nemzetközi elemzések, nemzetközi egyetemi elemzések is megerősítik. A másik dimenzió, hogy a meg nem szolgált aránytalanul jövedelmekre, aránytalanul magas jövedelmekre szintén nemet kell mondani, hiszen ha a valódi teljesítményt növeljük, a termelékenység nő, a nemzeti jövedelmet a polgárok javára fordítják, tehát a közjó szerepe és szolgálata megnövekszik, az jó, de nagyon tapasztaljuk szerte a világban, Ázsiától Dél-Amerikáig, hogy az oligarchák egymást váltják, és az oligarchák javára történő meg nem szolgált jövedelmelosztás nagyon megnőtt a világban. Tehát, hogy a valódi teljesítmény ösztönzés legyen, és a gondoskodás a még vagy már nem munkaképes korúakról. A harmadik, hogy használjuk fel jól az időnket, hát erről beszéltem leginkább a mai alkalommal, hogy munkánkkal, tanulmányainkkal és a szabadidő jó eltöltésével gazdagítsuk családunkat, embertársainkat, önmagunkat. Fejlődjünk tudásban, emberségben és szeretetben. Nem a gazdagság boldogít, hanem a boldogság gazdagít. Azt hiszem, ez a gazdaságban is érvényes, de messze túlmutat a gazdaságon. Július 16-a a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. Máriához, drága szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk. A kármelita rend a Kármelhegyén keletkezett, és a rend tagjai a boldogságos szűzanya oltalma alá helyezték magukat. A szűzanya 1251. július 16-án megjelent Stock Szent Simonnak, és a skapulárét adta neki. A feljegyzés szerint így szólt. Fogadd, szeretett fiam, rendet skapuláréját, mint oltalmam zálogát. Mindaz, aki ezzel a skapuláréval hal meg, nem fog az örök tűzben szenvedni. Ez az üdvösség jele, veszélyben oltalom, a béke és a szeretet pecsétje. Eddig az idézet. A skapulárét váruhaként és éremként is lehet viselni. Ez az érem az üdvösség záloga, mivel akik hittel, bizalommal viselik életükben és halálunkban, azok számára Mária elnyeri a végső álhatatosságot, megszerzi részükre a megszentelő kegyelmet. Vegyük fel Karmelita templomban, és viseljük bizalommal. Mária, édesanyai szeretetébe helyezzük életünket és átlépésünket az örök hazába. Kármelhegyi boldogasszony, édesanyánk, kérünk téged, hogy mindnyájunk szívét, mindenki szívét szívedbe zárd. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.